Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Drága testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írt leveléből olvassuk, az első részből, a 12. verstől a 23. versig terjedő szakaszból. Tehát Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írt levele első részében a 12. verstől a 23. versig így olvassuk Isten igéjét. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és ránézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Titeket is, kik egykor Istentől elidegenültetek, és ellenséges gondolkodásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, most megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd színe elé, ha ugyan megmaradtok a hitben, szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, melyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál, szolgájává lettem. Isten áldja meg igéjét és ennek magyarázatát köztünk. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy ma is eljöhettünk a templomba. Azért, hogy téged imádjunk. És imádjuk azt, akit te elküldtél nekünk, az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük neked őt, aki eljött erre a földre, aki meghalt a keresztfán a mi bűneink miatt, aki föltámadt és nékünk engesztelést szerzett te nálad, és biztosította, hogy megbocsásd bűneinket. Szeretnénk úgy állni most előtted, mint akik rászorulunk erre a bűnbocsánatra, amit Krisztus oly drága áron szerzett nekünk. Mert látod sokféle hitetlenségünket, és belőle eredő sokféle vétkeinket, amikkel szüntelen terhelünk téged. Terheljük a környezetünket is, de leginkább terheljük saját magunk szívét, lelkét, életét. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, mint bűnös embereken. Nincs nekünk semmink, amire hivatkozhatnánk-e könyörületért. Nincs egy jó tettünk se, egy se, ami megállhatna előtted. Még egy gondolatunk, még egy érzésünk sincs, ami kiállná a te próbádat. Nincs a testben épség, ahogy a próféta mondta. De köszönjük néked, hogy mégis Krisztusért irgalmazol nekünk, és egyedül ő érette. Áldunk téged azért, mert kegyelmed megigazít bennünket. Igazzá teszel a színed előtt, és elküldesz a világba, hogy képviseljünk téged, és az igazság útján járjunk. És akár az egyházban, akár a világban, akár a te országodban, akár annak határain túl is képviseljük a te igazságodat. Melléd álljunk, melletted álljunk minden időben. Szavainkkal, cselekedeteinkkel, munkavégzésünkkel. Kérünk, hogy a mai napon is fegyveresz föl bennünket, hogy a te szolgáidként, a te követeidként járhassunk ebben a világban, és úgy végezzük a dolgainkat. Kérünk téged arra, hogy erősíts meg bennünket az irántad való szeretetben, hitben, odaadásban, és töltsd be örömmel a mi szívünket, és áld meg életünket a te békességeddel. Köszönjük, hogy így állhatunk előtted, hódolva néked, mennyei édesatyánk a Krisztus által. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve a 287-es énekünk első versét énekeljük el. 287-es énekünk legelső versét, Járuljunk mi az Istennek szent fiához, a mi üdvözítő Urunk Jézus Krisztushoz. Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott igeszakaszból olvasom Pál apostolnak a Kolosséiakhoz írt első levele első részéből, a 18. vers második feléből, ahol ezt olvassuk, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim! Az éppen, hogy mögöttünk lévő húsvét ünnepén láttuk, hogy a jelenések könyvében hogyan magasztalják Júda oroszlányát, Isten bárányát, aki halott volt, de él, elvégezte a megváltást, aki mindenható, mindentudó és tökéletes szeretet. Most a felolvasott igének ugyanő a főszereplője. Ezúttal nem János apostol, hanem Pál apostol tárja elénk ezt a himnuszt, amiben elénk áll a dicsőséges Jézus. Ennek a himnusznak egyik sorát emeltem ki, ami így hangzik, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Az első pont, amiről szeretnék beszélni, hogy ha végigolvassuk ezt a részt figyelmesen, még javaslom, hogy olvassátok még majd el otthon, még alaposabban, lassabban. De ha elolvassátok, akkor észreveszitek, hogy Isten tette Jézust mindenekben elsővé. Isten az Atya tette Jézust mindenekben az elsővé. Anélkül, hogy most különösebben belemélyednénk mindabba, amit itt róla olvasunk ebben a himnuszban, mégis érdemes átfutni mindazt, amit olvasunk. Azt mondja róla itt az írás, hogy Jézus az Atyának a szeretett fia. Szeretett fia. Emlékeztek, hogy a megkeresztelésekor, a megdicsőlés hegyén is az Atya így nyilatkozott Jézusra, az én szeretett fiam. Azt olvassuk róla, hogy teljhatalmat adott neki, és országot. Országot. És az országgal népet, amely népet maga ez a Jézus váltotta meg. Ő szerzett nekik bűnbocsánatot, ő szerzett nekik polgárjogot az ő országában. Azt is olvassuk Jézusról, hogy ő nem csak a mennyei Atya szeretett fia, hanem a láthatatlan Isten pontos élő képmása. Ez azt jelenti, hogy ő tette láthatóvá a láthatatlan Istent. Ezért mondja Calvin, hogy nem is kell máshol keresnünk az Istent, hanem csak ő benne. Benne magával, Istennel van dolgunk. Ne kutassuk, ne keressük Jézust máshol, Istent máshol, csak az Úr Jézusban. Aki őt látta, ő is így mondta, az magát, az Atya Istent látta. Azt is olvassuk, hogy ő benne lakik a teljesség. Tudnélik Isten teljessége. Ez az a kifejezés, amit a Szent Sátorral kapcsolatban olvasunk, ahol ott volt ugye a szente, illetve belül a szentek szentje, beszéltünk erről is nagypénteken, ennek a kárpitja szakadt ketté. És ott volt bent a szentek szentjébe az Isten trónja, a szövetség láda, a kérubokkal, és azt olvassuk, hogy ezt a sátrat, illetve ezt a szentek szentjét betöltötte az Istennek a teljessége. Így olvassuk a Zsoltárok könyvében, 68. Zsoltárban példának okáért. Ott lakik az Isten teljessége. Jézusban az Isten teljessége lakik. Tökéletesen, hiánytalanul, maradéktalanul benne van az Isten Krisztusban. Azt olvassuk, hogy ő elsőszülött minden teremtmény előtt. Ami azt jelenti, hogy bár egy az atyával, mégis más, mint az atya. Elsőszülött. Ugyanúgy Isten, mint az atya, de mégis más Isten. Ő a fiú Isten. Aki, mint elsőszülött, mindennek az örököse, ami Istené, az az övé. Ugyanúgy, mint ahogy a zsidó jogban is az elsőszülöttek örökölték az egész vagyont. Ami az atyáé, az Jézusé. Az istenség is, bár ő nem az atyaisten, hanem a fiúisten, és ami ezzel jár, ami az atyáé, az az övé is. Ezen túlmenően olvassuk, hogy benne teremtetett minden, ami azt jelenti, hogy ő már előbb volt, mint mindaz, ami teremtetett. Ő nem teremtmény, mert már előbb volt minden teremtménynél. Ő benne teremtetett minden, mert ő előbb létezett, előbb volt, előbb élt, mint minden más egyéb, ami a teremtettség kategóriájába sorolható. Minden, ami teremtetett, azt mondja itt róla, nem csak, hogy ő benne teremtetett, hanem ő általa teremtetett, ő általa jött létre, az ige által jött létre minden. Olvassuk a teremtés történetet, meg akárhol a Bibliában. Isten Krisztus által, Jézus által, az ige által hozta létre a dolgokat. Minden teremtményt. Aztán azt mondja, ő rá nézve teremtetett minden. Vagyis ő az, aki a teremtett mindenség centrumában áll, és ő az, aki az egész létének értelmet ad. És azt mondja, ő benne áll fenn a mindenség, vagyis ő tartja fenn a mindenséget. Ő működteti a mindenséget, és viszi azt egy nagy végcél felé, az utolsó ítélet és az újjáteremtés felé. Ő benne áll fenn, ő tartja fenn az egész valóságot, az egész történelmet. Hogy így mondjam, zárójelben itt megjegyzem, hogy a keleti filozófiákban a teremtettségnek, illetve a világnak tulajdonképpen az alapja egy személytelen világelv, principium, a yin és a yang. Ezektől függ minden, ami a világban van. A Bibliában nem így van. A Bibliában azt mondja, nem egy személytelen világelvtől, egy principiumtól függnek a világ dolgai, hanem Jézusnak a kezében van az egész. A keleti filozófiát vitte tovább, aztán Hegel is egyébként a nagy filozófus, és a nyomában Marx és a többiek is, akik azt mondták, hogy a világ szellem áll a világ történelem mögött, és a világ szellem megvalósulása a történelem. De a világ szellem az nem valaki, hanem valami, ami a dialektika folyamatán keresztül fejti ki magát. Nem, mondja a Biblia, nem, ez egy hazugság. A világ Krisztusban áll fenn. Ő tartja fönn a világot, és ő viszi a végcélig az egész történelmet és benne az emberiséget. Aztán azt is mondja, tehát a lényeg, hogy itt azt értsük meg, hogy azt mondja az apostol, hogy mindenekben ő legyen az első, ő az egész teremtettség eleje, hogy így mondjam, rajta keresztül jött létre az egész teremtettség. Nélküle nem jött volna létre, és nem állna fenn semmi, ami létezik, mi se. Ő a teremtettségre nézve az első. Aztán utána áttér az apostol egy másik aspektus, és azt mondja, hogy nem csak a teremtettségnek az eleje, a feje, hanem az egyháznak is a feje. Ő az egyháznak a feje, az egyház az egy különség, különleges népség. Azaz Isten választotta, akiket kiválasztotta magának, hogy ők legyenek az ő népe. Akit majd le akar telepíteni, és akivel be akarja népesíteni az ő országát, az újjáteremtett világot. Amit Krisztus által váltott meg, így mondja az apostol itt, hogy az ő drága vére által váltotta meg, áldozatát bemutatta a kereszten, és elérte, hogy ez az egyház egyáltalán legyen, és majd megmaradjon, az örökké valóságba is megmaradjon, dicsőségbe kerüljön. Ő az egyháznak a feje, nem a pápa a feje, értitek? Nem én, nem a presbitérium, nem a püspök. Jézus a feje az egyháznak. És nincs neki, hogy így mondjam, alternatívája, nincs más feje az egyháznak mellette. Ő az egyedüli feje, az íge a feje az egyháznak. Ebben az értelemben az egyházban ki az első? Ő az első. És még egy dolgot mond itt az apostol, hogy Krisztusnak a dicsőségét felvillantja, hogy ő a feltámadásban is a legelső, hiszen most volt éppen húsvét, Krisztus feltámadására emlékezünk. Ő az első, aki vezeti a feltámadottak sorát. Mögötte jönne majd az összes feltámadott. Mi is feltámadunk egy napon. És minden halott föl fog támadni, hogy az írás mondja. Kijövünk a sírokból, és előjövünk a halottak birodalmából, és új testet kapunk, akár dicsőséges testet, akár gyalázatos testet, de mindenkinek a feltámadását, Jézus feltámadása biztosította be, garantálta. Ő legyőzte a halált, és ezért ki fog minket emelni a halálnak a hatalmából. Minket is feltámaszt a halálból. És halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő dicsőséges országába. Ő az első, aki vezeti a feltámadók sorát. Értitek, hogy Pál milyen csodálatosan a lélek által érti ezeket a dolgokat, és fejti ki a keresztényeknek, és erősíti meg a keresztényeket, hogy lássák meg Krisztusnak a dicsőségét. Az Atya tette őt az egész mindenség fejévé, a teremtett valóság fejévé. Az Atya tette őt az egyház fejévé, és az Atya tette őt a feltámadottak fejévé. Jézust az Atya nevezte ki elsővé. Azt akarta az Atya, hogy mindenekben ő legyen az első. Az egyház maximum azon emberek társasága, akik ezt elismerik. Nem mi nevezzük ki, értitek? Nem mi nevezzük ki Jézust elsővé. Nem emberek kiáltják ki, hogy Jézus az első a világban, hanem az Atya tette őt elsővé a világban. Óriási különbség. Ma választunk majd egy kormány magunknak. Azt mi választjuk, mi tesszük elsővé a népünk elejévé, hogy így mondjam. De a Jézus nem mi választjuk, és tesszük a világ elejévé, elsőjévé, hanem az Atya tette oda. Mi ezt vagy elismerjük, vagy nem ismerjük el. Vagy meghajlunk előtte, vagy nem hajlunk meg előtte. Most a kérdés, hogy tulajdonképpen az életünk alapkérdése ez, hogy akit az Atya Isten elsővé tett mindenekben, annak az elsőbségét én elismerem-e? Én meghajlok-e Krisztus előtt? Az ő elsőségét elfogadom-e? Igen, mondok-e arra, amire az Atya azt mondta, hogy ez így van? Vagy helyette valami mást, vagy valaki más tartok elsőnek? Tehát itt, ha végig olvassátok majd otthon ezt a himnuszt, akkor még inkább fölragyoghat előtetek, és imádkozva olvassátok ezt a himnuszt, hogy még inkább fölragyoghasson az Isten lelkének az erejével az a Jézus, akit az Atya tett a mindenségben legelsővé. A teremtettség, az egyház és a feltámadottak sorában ő az első, aki után minden és mindenki következik. Na most a második pontra térnék át, hogy természetesen vannak, akik nem ismerik el Jézusnak ezt az elsőségét. Hát tulajdonképpen mindjárt ilyen embernek születtünk. Nem ismerjük el az Úr Jézusnak az elsőségét, testvérek. Helyette valaki vagy valami mást tartunk elsőnek az életben, az életünkben. Valaki azt mondta, hogy az ember gyógyíthatatlanul vallásos lény, muszáj, hogy legyen maga előtt valaki, akire fölnéz, akiben bízik, akitől függ, akit tisztel, akit szeret, akiben bízik. Muszáj neki. Ha tetszik, hanem muszáj. Belső szüksége van erre az embernek. Ugyanúgy, mint hogy belső szükségünk van, hogy együnk, vagy igyunk, vagy lélegezzünk. Valami belső, Calvin úgy mondta, hogy az emberben él a semen religionis, a vallásnak a magva él az ember lelkében. Az állatokban nincs ilyen, az emberben van. És mi még meg tudjuk magyarázni azt is, hogy ez honnan van tulajdonképpen. Honnan van? Onnan, hogy Isten teremtette az embert, arra, hogy vele kapcsolatba éljen. De az ember nemet mondott Istenre. Istent elutasította magától, ateista lett, hogy így mondjam. Mást tett oda az Istennek a helyére, a szívébe, de azért tette oda, mert valakit oda kell neki tenni, muszáj neki, olyan a lelki konstrukciója, hogy oda kell neki valakit, ha ő nem kell, akkor valaki más kell helyette. És oda teszi az ember, és utána, mint egy vallásos tisztelettel övezi, imádattal övezi azt, akit oda tett az Istennek a helyére, a szívébe. Muszáj neki ezt csinálni. Hogy nevezi a Biblia azt, amit az ember tesz oda Istennek a helyére a szívébe, vagy Krisztusnak a helyére a szívébe? Hogy nevezi azt a Biblia? Bálvány. Az a mi bálványunk. Bálvány. A bálványt felruházza az ember mindazzal, ami Istené. Értitek? Az ember felruházza a bálványt minden hatósággal. És szeretettel, és ráaggat mindent, mint ahogy egy bálványra, a zsidók történetében sokszor olvassuk ezt, hogy felállítottak valami bálványt, és utána azt úgy feldíszítették. Ma is vannak bálványok, lehet látni ilyen szobrokat, vagy képeket, amiket ráaggatnak ruhákat, ékszereket, minden kutymirütyöt, rátesznek, hogy földíszítik. De az ember a lelkében is földíszíti a bálványt, és fölruház őt mindenféle olyan vonásokkal, amikkel az egyébként nem rendelkezik. Mert a bálványok a Biblia ítélete szerint, testvérek, és a valóságban is tulajdonképpen csak az emberi elmének a találmányai, amikkel az Istent megvető, az Istent elutasító ember megpróbálja Istent pótolni az életébe. És átviszi rá azokat a dolgokat, amikkel egyedül Isten bír. De a bálványok ettől függetlenül, mit mond róluk az írás? Hogy élettelen, halott, nem hallanak, nem látnak, nem mozdul a kezük, nem mozdul a lábuk, nem éreznek, nincs semmik. Tulajdonképpen semmik. Nullák. De valahogy az ember mégis ezektől az általa kiötlött bálványoktól várja azt, hogy őt ezek a bálványok ellátják majd minden jóval. Egy szóval élve, megváltanak engem a bálványok. Megváltanak engem. Megszabadítanak, értitek, minden rossztól, és ellátnak minden jóval. Ez a megváltás. Megszabadítanak minden rossztól, és megáldanak engem minden jóval. Nem Isten, nem Krisztus, akit Isten elsővé tett a mindenségbe, nem, a bálványom, a bálványaim. A bálványokat az ember testvérek nagyon-nagyon tudja szeretni, és nagyon tud bízni bennük, és hogyha megpróbálja valaki az embertől elszedni a bálványait, akkor az ember olyan ideges lesz tőle, mint annak a rendje. Megharagszik. Emlékeztek arra a bibliai történetre, mikor Jákob dolgozott az idegenben, Lábánnál, ott dolgozott a rokonnál, és volt neki két leánya, Lea és Rákel, és akkor azokat feleségül is vette, hát némi kis fondorlattal kapta meg azt, akit igazán szeretett, ugye, már nem őt csapták be, miután ő is sokakat becsapott, de végül ugye megkapta a Rákelt és a szíve szerelmét, és akkor egy szép napon úgy döntött, hogy mostan lelépünk innen, és hazamegyünk Izrael földjére. És elindultak szépen hazafeles útjomba, nem szóltak az apósnak semmit, de Rákel, biztos, ami biztos, az apjának a bálványait szépen eldugta, elvitte magával. Na, aztán Lábán ugye egy idő után felfedezte, hogy az ő szeretett sógora lelépett, elvitte az egész a családját, ugye a lányait, mármint, hogy a Lábán lányait, és elvitte a vagyon nagy részét is, ugye, amit ő összeszedett magának, és hát égtelen haragra gerjedt, és lóra kapott, vagy tevére kapott, és elindult hogy dühösen, hogy elkapja őket. És aztán utol is érte pár nap múlva a Jákobot és a családját, és a nyájakat, és a vagyon, minden. Utolért, és ott egy kialakul egy beszélgetés köztük, és a beszélgetésbe oda jut, hogy végül a legnagyobb problémája a Lábának, hogy a bálványait ellopták tőle. Hol vannak a bálványok? És mert úgy érezte, hogy most megfosztották őt valami rendkívüli értéktől, ami szinte még fontosabb volt neki, mint a Ráchel, meg a Lea, a lányai, meg fontosabb volt a nyájnál is, meg a vagyonnál is, ami ott volt Jákobnál. Hol vannak a bál? És akkor tudjuk, hogy éppen hát Ráchel ráült ezekre a bálványokra, ugye letette valahova a földre, azt rájuk telepedett, és mondta, hogy most nem állhatok föl, hogy benézhessél itten alám, hogy mi van itten alattam, ugye, mert éppen a női problémáim vannak, és most hát nem tudok fölállni innen. És akkor Lábán belenyugodott, és akkor nagy délre durral eltávozott, és ott hagyta. Elszedték a bálványait, és ettől ideges lett, de nagyon ideges lett. És ez ugyanígy van, testvérek, az emberre is, hogyha, mert az, miért lesz az ember ideges? Azért lesz ideges, mert a bálványoktól vár mindent. És ha azt valaki tőle el akarja venni, akkor ideges lesz. Mert azt hiszi, hogy akkor mindazt elveszíti, amit a bálványok majd megadnak neki. Értitek? Ennek egy pszichológiája van a bálványimádásnak. Ideges lesz. És egyszerűen haragszik az emberekre. Most nézzétek, példának mondok, egy szülő, aki a gyerekét bálványozza, vagy a gyerekeit bálványozza. Isten helyett, ugye, majd a gyerekeim biztosítják az én megváltásomat. Belefetszolok egy csomó bizalmat, szeretetet, pénzt, mindent a gyerekembe, hogy majd ő. És aztán, amikor a gyerek nem fizeti vissza, akkor a szülő roppant ideges lesz. Amikor a gyerek nem tejel, nem adja meg nekem a megváltást, akkor roppant ideges leszek. Mérges leszek az egész világra, de elsősorban őre áll. Volt egy valaki, akit ismertem, aki öngyilkos lett, vagy háromszor azért, mert a fia nem volt hajlandó vele foglalkozni. Pedig, amikor mondtam neki, pedig beszélgettem el, azt mondta, pedig én a fiamért mindent megtettem, tiszteletes úr. Minden, mondom, ez a probléma, Istenért kellett volna mindent megtenni. A Krisztusért kellett volna mindent megtenni. Mert ő nem okoz csalódást az embernek, de a fiad azt okoz. Testvérek, az emberek nagy része, hogyha el akarják tőlük szedni a bálványaikat, akkor olyan ideges lesz, hogy gyilkos düh vesz rajta erőt. Most gondoljátok el, testvérek, hogy nincsenek messze tőlünk az iszlám vallású emberek. Az iszlámban, próbáljátok meg egy iszlám embernek elmagyarázni, hogy Allah nem Isten. Allah az arab törzseknek volt annak idején az egyik istene, ezek sok isten hívő törzsek voltak ott az Arábia pusztájában, és az Allah volt az egyik ilyen isten, akit Mohamed tett főistenni az arabok számára, gondolván, hogy ha őt főistenné teszi, akkor tudja egyesíteni az arab törzseket. Na most testvérek, magyarázzuk meg egy iszlámnak, hogy Allah nem Isten, aki hisz benne. Hát testvérek, az ott fog minket elevenen felkoncolni. Mert dühös lesz, roppant dühös, ugye? Mert el akarjuk tőle venni azt, akiben ő bízik, akit szeret, akitől mindent vár, aki a legnagyobb az ő szemében, ugye Allahu Akbar, azt jelenti Allah a legnagyobb. Próbáljuk elszedni. Próbáljuk elszedni, testvérek, egy jobboldali embertől a jobboldali ideológiát. Ideges lesz. Próbáljuk elszedni a baloldali embertől a marxizmust, vagy a neomarxizmust, az új marxizmust. Olyan ideges lesz, mint annak a rendje. Rúg, vág, harap. Mert valójában, még ha hívőnek is nevezi magát, mert még ilyen is van, hogy hívők, Isten félőnek magukat valló emberek egy ateista ideológiát fogadnak el, és ha valaki azt elkezdi kritizálni, és azt mondja, hogy ez nem úgy van. Olyan ideges lesz, hogy rúg, vág, harap, üt, csap, mindent csinál. Értitek? Mert miért? Mert tulajdonképpen nem Istent isteníti, hanem az ideológiát isteníti. Attól várja a boldogságát. Kitől várod te a boldogságodat? Kitől várom én a boldogságomat? Kitől várom, hogy megszabadít engem a rossztól és eljuttat az Isten országába? Tulajdonképpen kitől várod, érted? Az Úr Jézus Krisztustól várod, vagy valami eszmétől várod? Vagy emberektől várod, akik azt az eszmét képviselik? Most mindegy, hogy jobboldali, nem akarom ezt, de jobboldali? Baloldali? Ezek eszmék, testvérek, ideológiák, ezek tulajdonképpen vallások, amiket politikai erők tűznek az ászlajukra. Politikusok viszik ezeket az ászlókat. És akkor megy a nép. Kitől várjuk a megváltást? Onnan tudjuk meg, testvérek, hogy mennyire leszünk idegesek. Értitek? Mennyire leszünk dühösek, ha valaki azt mondja, hogy a marxizmus a hazugság tengere. Mennyire leszel ideges ettől? Vagy azt mondom, hogy a jobboldali ideológia a hazugság tengere. Most tegyünk egy jellempróbát is. Mennyire leszek ettől ideges? Mennyire leszel ideges, ha azt mondom, hogy Marx egy sátánista volt, aki leírt, hogy a sátántól vette az eszmét. Mennyire leszel ettől ideges? Ő írta le, nem én mondom, ő írta, csak nem tudják az emberek. A neomarxisták kinyilvánították országvilág előtt 1000 könyv szó róla, ha nem tudod akkor is, hogy a kereszténység a világ rákfenéje, amit ki kell írtani az emberek fejéből, mert különben nem jön el az új világ. Mennyire leszel ettől ideges? Azt mondod, hogy ez nem igaz? Olvassál könyveket, nézzél utána. Ki a te megváltód? Kitől várod a megváltást? Az Úr Jézus Krisztustól, akit Isten elsővé tett, a teremtettségben az elsővé, értitek? Az egyházban az elsővé, a halottak között az elsővé fölmagasztalt, ő a megváltóm, vagy valami, valaki más? Egy eszme, vagy azt képviselő párt, vagy nem tudom én kicsoda, vagy pártok, vagy kicsoda? Mondhatnék mást is, testvérek, mondhatnám a popsztárokat is. Egy csomó fiatal embernek a popsztárok a Jani. Ők a megváltók, figyelnek rájuk, mennek a koncertekre, ott csápolnak, mint egy vallásos tisztelettel övezik ezeket az embereket, akik mindenféle istentelenséget üvöltenek a fejükbe. Értitek? És mégis ezektől várják ezek a szerencsétlen, megvezetett fiatalok azt, hogy majd, ha megyünk utánuk, majd akkor megtaláljuk a földi mennyországot. A trükk, testvérek, mindig ez. A bálványokat az ember csinálja, és utána átviszi rájuk azt, amit Jézus tud egyedül megadni az embernek. De aztán a bálvány, testvérek, vagy dühössé tesz, és gyilkossá tesz, egyébként, és diktátorrá tesz egy embert, akár a saját otthonában, akár egy város élén, vagy falu élén, teljesen mind ország élén, aki rugvák harap, mindazok ellen, aki kritizálni merik, vagy testvérek, vagy a másik, hogy csalódottá tesz. A bálványok mindig csalódást okoznak, mert előbb-utóbb az ember rájön, hogy nem tudja nekem megadni azt, amit várok tőle. Nem tud megváltani. Mikor jövünk rá, testvérek, erre, értitek? Mikor jön rá a magyar nép, vagy nem tudom melyik nép, német nép, vagy mindegy melyiket mondom, bantu négerek népe, mikor jön rá, hogy nem tud minket megváltani egy ideológia például, vagy egy ideológiát képviselő párt. Bár mindegyik azt ígér, hogy elvisz minket a földi mennyországba, és elvitt. Hát én csak azt tudom, amiben születtem. Én 1962-ben születtem. Akkor kemény marxista időszak volt. Kisdobos voltam, aztán még egy darabig úttörő is voltam, amíg édesapám föl nem fedezte, és ki nem vett az úttörőből. Aztán már kisz már nem lehettem. Nem is akartam már, aztán megtértem időközben. És láttam, hogy egy hívő, egy ateista ideológiával semmi közössége nincs. De Mindig azt hallottam azért ettől függetlenül a kisdobos gyűléseken, meg az úttörőben, meg mindenhol, akkoriban, a tévében, rádióban, mindenhol, hogy megyünk a kommunizmus felé. Milyen 5 éves tervekbe haladtunk ugye a kommunizmus felé, a földi mennyország felé. Egészen addig még el nem jött 1989, amikor kiderült, hogy apáz nem így van. És akkor, testvérek, én tudom azt, meggyőződésem, egy csomó ember tényleg hitte, hogy ez az eszme és ez ezt képviselő párt megvált majd bennünket, és elvisz az új világba, és nem vittek el. És akkor mi van? Végtelen csalódás. Kiábrándultság. Csalódás. Ahogy az anya, akit mondtam, vagy szülő, hát édesanya volt, akit szegény, többször öngyilkos lett, mert a gyereke nem adta meg neki, és mit érzett az a szegény asszony? Csalódást. Mély keserűséget, mély csalódást, testvérek. Olyat, hogy kezet emelt magára, többször is. Értitek? Nem ilyen kis csalódás, hogy mert elhagyott a manci, aztán akkor most egy kicsit csalódott vagyok, de majd újra kezdem. Nem. Hanem olyat, hogy kezet emel magára. Ki neked az első, testvérem? Mert az, ha nem az Úr Jézus Krisztus, biztos, hogy csalódást fog okozni. Mindegy, hogy Orbán Viktor, vagy Gyurcsány Ferenc, vagy Szél Bernadett, vagy nem tudom én melyik. Ha ő az első, nem Jézus, csalódást fog okozni. Keserű csalódást. Újra meg újra. És hiába kezded újra meg újra, hogy majd akkor újra kezdem a bálványba vetett bizalmat, mikor 1000-szer is csalódtam benne, én akkor is levakarhatatlan vagyok róla, mert inkább ez legyen, mint az Úr Jézus Krisztus. Inkább ragaszkodom ehhez, mint hogy megtérjek. Értitek? Döbbenet. Még ha el is torzította az arcomat már a düh, ha a csalódások emésztik fel a lelkemet és az életemet, és olyan boldogtalan vagyok, mert nem váltottam meg az által, akiben bíztam, akit én tettem az én Istenemmé. Még akkor is inkább ez, mint az Úr, akit az Isten tett az elsővé. Az utolsó ponthoz érek, mert elmegy az időm. Ez egy nagyon fontos téma, testvérek, azért manapság, de kell magamat korlátozni. Van azért egy olyan embertípus, aki eljut odáig, hogy én nem akarok más előtt már meghajolni. Tehát én... Az Úr elvégezte bennem, hogy nekem ő kell. És Jézus kell. Nekem, én őt tartom a megváltómnak. Őt ismerem el elsőnek, akit az Isten az elsővé tett. Én előtte hajlok meg. Őt imádom, őt szeretem, őtőle várok mindent. Tőle várom a megváltást. Itt a földi életemben is, de az örökké valóságban is. És testvérek, aki így meghajlik Jézus elsősége előtt, és őt választja az ő urává és megváltójává, testvérek, hát azt ő megszabadítja, valóban megszabadítja. Látjátok, megint juttatom eszetekbe ezt a Jelenések könyvét, hogy Jézus ott áll, mint egy győztes, aki legyőzte a sátánt, legyőzte a halált, legyőzte a bűnt, mindent legyőzött, és közben meghalt értünk, bizonyítván, hogy milyen hatalmas, és hogy nincs nálánál nagyobb szíve senkinek, mert végtelenül szereti az ellenségeit, bennünket, akik helyette mindenféle bálványokat imádunk, és azoktól várjuk, amit tőle kéne, és ezzel halálra sértjük. Szeret minket, testvérek. És aki elismeri ezt, hogy ezt az Isten tette valaki az elsővé, és én is az elsővé fogadom el, és meghajlok előtte a saját életembe is, azt ő tényleg megszabadítja. Megszabadítja a haláltól, mert életet ad az embernek. Megszabadítja a bűneitől, amik ott nyomasztják és terhelik a lelkiismeretét. Megtisztítja a szívét. Jézus megszabadít a sátán hatalmából, és valóban szabaddá teszi azt, aki benne bízik, és egyebekben is átéljük a szabadítását, testvérek. Mert megszabadít az emésztő, lihegő bosszú vágytól például. És megszelídít minket. Vagy megszabadít minket az emésztő irítségtől. Mert akkor nem irigylünk senkit, amikor a mi zsebünket tömik, csak amikor nem a mi zsebünket tömik, akkor zavar bennünket. De akkor nagyon. Mert akkor az irigység elhatalmasodott rajtunk, de Jézus ettől is meg tud szabadítani. És meg tud szabadítani a rágalmazásnak a kényszerétől. Amikor nem tudunk bizonyítani semmit, de minden mocskot hányunk valakikre. Mert úgy érezzük, hogy ettől valahogy békét nyerünk. De nem, testvérek. Megszabadít ettől is. Megszabadít attól, hogy lesátánozzunk másokat, amit már újabban látok, hogy keresztények ezt művelik. Hogy lesátánoznak, például a jelenlegi kormánynak a tagjait lesátánozzák. Hát testvérek, már álljunk meg a menet. Miféle indulat ez? Hívő testvérek részéről? Nem hívő indulat, testvérek. Jézus ettől is megvált. Jézus kiszabadít abból a rausból, abból a részegségből. Az, hogy nem józan az ember, józantalan, részeg, hogy nem látja a valóságot. És nem tud egyensúlyozni, hogy vannak fontos dolgok, és vannak lényegtelenebb dolgok. Az, hogy mi van az oktatás politikába, testvérek, könyörgöm. Értitek? Miközben az országot fenyegetik mindenhonnan a halálos ellenség. Hát azért van különbség aközt, hogy fáj a lábam ujja, vagy valaki haldoklik a kórházba. Már elnézést. Megszabadít a józantalanságtól Jézus minket, és józan emberekké tesz, testvérek. Egyszerűen felszabadít attól, hogy nem is tudom, sorolhatnánk, hogy miféle gyáva, visszahúzódó emberek tudunk mi lenni, de megszabadít ettől is. Azt mondja a Szentírás az apostoloktól, hogy nagy bátorsággal tettek bizonyságot, ez a görög szó, a parézia szó, azt jelenti, nagy szabadságuk volt arra, hogy bizonyságot tegyenek Jézusról egy hódpogány világba. Kiálltak a piac térre, elmentek, és ott, mintha mi se történt volna, úgy beszéltek Jézustól, mint annak a rendje, teljes szabadsággal, mert felszabadultak az ember félelemtől. Ugyanezt a félelmet láttuk a kommunista börtönökben, az erdélyi testvéreknél, akiket bebörtönöztek a Securitáténak a börtöneibe, és ott ütötték, verték őket. A hitük miatt, nem azért, mert gonoszok voltak, a hitük miatt, testvérek, mert más fölfogja, hogy vannak ilyen hit, meg olyan hit. És ezek ott álltak, és szerették azokat, akik verik őket, és bizonyságot tettek nekik. Akkor is, ha megöltök minket. Nem ütöttek vissza. Mert a keresztény nem üt vissza, még erre is szabad, hogy szeresse azt, aki bántja. Mert Jézus megszabadítja, testvérek. A házasságba is meg tud szabadítani, attól, hogy visszaüssek. Sokszor nem élünk vele, de akkor is szabadok vagyunk. Egyszerűen, testvérek, kiszabadulunk a bűnnek a hatalmától. Jézus megvált minket valamitől, ami gonosz, ami tényleg rossz, és megadja nekünk azt, ami tényleg jó. Ne várjátok mástól. Értitek? Eresszétek már el azokat a nyavajás bálványokat. Eresszük már el. Nem csak egyszer kell, újra meg újra el kell őket, mert visszajönnek állandóan valami más ruhába. És oda kell Jézus az én Istenem. És akkor felszabadulok, testvérek. Kijózanodok. és értelmes emberré válok. Különben megőrülök. Megőrítenek a bálványok. És akkor tudok mérlegelni, dönteni, határozni, ilyen helyzetekben is, amiben ma kell határozni. Jól dönteni, jól határozni. És máskor is. A megváltást végül majd bekoronázza a végső megváltást, testvérek, amit Jézustól kapunk. Értitek? Ez nagyon-nagyon fontos dolog, mert nem csak a földi életünkben van tapasztalható megváltás, megszabadítás a rossztól és felszabadulás a jóra, hanem örökké valóságban is. Egyszer meghalunk, és az ítélőszék elé állunk, és ha Krisztussal állunk oda, akkor bejutunk az ő országába. Egy napon föl fogunk támadni, és ott leszünk az új égen és az új földön, és a miénk lesz az, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg se tudott gondolni. Úgy mondja az apostol, hogy eljön a megváltásnak a teljessége. Kibontakozik a teljes meg. Az nem a kommunizmus, értitek? Nem a harmadik birodalom, nem, testvérek, az nem. Azok ilyen hullahegyeket hagytak maguk után. A mostani nagy eszme is, a nyitott társadalom, az is hullahegyeket fog maga után hagyni. Minden ideológia, minden bálvány hullahegyeket hagy maga után, testvérek. Egyedül Jézus nem hagy hullahegyeket, hanem ő éltet minket. Ő éltet bennünket. Életet ad, örök életet ad. Bárcsak látnátok ezt, hogy milyen hatalmas a mi Krisztusunk. Milyen hatalmas a mi Krisztusunk. Nem csak ugye a leghatalmasabb, ő az első a mindenségbe. Teremtettségre nézve, a halottakra nézve, az egyházra nézve. Ő az első, az Atya akaratából fölkenetett. Pont. Vagy elismerem, vagy nem. Ha nem ismerem el, a helyére próbálok tenni mást, amitől a megváltást várom. Csalódni fogok, dühös leszek, és ki tudja, végül el fogok kárhozni, mert a bálványok a pokolba juttatnak. Vagy meghajlok Jézus előtt, és a földön is szabad leszek, és megváltott ember, és örökre is az leszek. Egy boldog, örömteli, békességes, szabad ember. Hát hogy is mondja, hogy válasszatok még ma. Így mondta Illés. Na akkor válasszatok még ma. Isten vagy a bálványok. Az Úr Jézus vagy a bálványok. Segítsen az Úr bennünket, hogy jól döntsünk. Ebben a legalapvetőbb életkérdésben. Imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük néked, hogy a Bibliából tudjuk, hogy kit tettél te elsővé ebben a mindenségben, és az bizony a te drága egyszülött fiad, ami megváltónk, akit ismerünk a Szentírásból, mint Jézust. Köszönjük néked, hogy ő, aki meghalt, és ő, aki feltámadt, ő, akit megdicsőítettél, ő az első ebben a mindenségben, és itt és most szeretnénk előtte meghajolni. És köszönjük néked, hogy amikor előtte meghajlunk, akkor az a te szent lelkednek a műve a szívünkben. Nem emberi mű, nem valami magán elhatározás, vagy mások manipulációjára történt döntés, hanem az a te szent lelkednek a titokzatos belső munkája a szívünkben, mert ő az, aki Krisztus előtt meghódoltat minket. És köszönjük néked, hogy amikor meghódolunk, akkor kidobáljuk a bálványainkat. Urunk, mi nem akarunk mástól várni a megváltást. Nem akarjuk. Segíts, hogy leromboljuk a bálványokat, mint ahogy egyszer régen Gedeon lerombolta apja bálványait. És utána sokszor olvassuk az írásban a hasonló történeteket. Urunk, mi is le akarjuk rombolni a szívünk bálványait. Mi nem emberi filozófiáktól, ideológiáktól, vagy azokat képviselő pártoktól várjuk a megváltást, hanem tőled, Jézusunk. És köszönjük néked, hogy tőled tényleg megkapjuk. Látod azt, Urunk, hogy lepleződünk le, hogy lepleződik le a dühünknek, az idegességünknek a forrása a te fényedben, a te világosságodban. Hogyan lepleződik le a hazugságaink, a rágalmaink, a gyűlölködésünk forrása a szívünkben, mert azért van ez, mert nem te vagy az első. Ha te lennél ott, akkor nem ilyenek volnánk. Te más emberekké teszel. Köszönjük néked, hogy te általad lehetünk józan emberek, megszelídülő emberek. Békességes emberek, örömteli emberek, megbocsátó emberek, másokért könyörgő emberek, üdvösséget váró emberek, szeretettel bíró emberek. Köszönjük, hogy te mássá teszel, mint a bálványok. Hadd tapasztaljuk ezt meg, Urunk. Kérünk téged, hogy vigy minket fiad imádatára és szeretetére, hódolatára, és arra, hogy tőle várjunk mindent az életünkben. Urunk, kérünk arra téged, hogy tekints most nem csak mireánk, hanem hazánk népére is. Látod, mennyi bálványimádó ember van. Könyörülj meg, akár melyik párt oldalán állnak, akár melyik ideológiát vallják, könyörülj meg, hogy meglássák, hogy nem az a megváltó, hanem te. Imádkozunk hozzád azokért, akik sehova nem állnak, akik csalódott emberek, akik mindenben csalódottak, akik keserűek, akik cinikusak, akik agnosztikusok, akik főnek a saját levükben, boldogtalanul várva a halált. Könyörülj meg rajtuk, Urunk. Kérünk téged arra, hogy adj a mi népünknek azért ma, ha lehetséges, józanságot, hogy ne döntsön rosszul. Segíts nékünk, Urunk, hogy jól dönthessünk úgy, hogy te akarod, és ahogy kedves előtted is, és ahogy népünknek is javát szolgálja. Adj józanságot, felismerést, világos, határozott lépéseket. Kérünk téged arra, hogy most, ha kedves előtted, fogadd el hálánkat ezért az eddigi kormányunkért, hiszen annyi jó dolgot tettek értünk, és a népünk érdekébe. Köszönjük néked őket, és ha lehet, azt kérjük, hogy hadd maradjanak meg, hadd vezessék tovább ezt az országot. De azért is kérünk, Urunk, hogy bocsáss meg nekik is. Mi is a te kegyelmedből élünk, ők is. Te nálad van az irgalom, Urunk, a bétkekre, a bűnökre, akármilyen égre kiáltóak azok is. Segíts, hogy ne csak a gerendát lássuk mások szemébe, hanem a szálkát, hanem magunk szemébe is a gerendát. A te kegyelmedből élünk mindnyájan. Könyörülj rajtunk, Urunk. És imádkozunk azért, hogy a hívő nép is józanul tudjon dönteni ebben a helyzetben, és ne engedje magát befolyásolni másoktól, hanem csak a te igédtől, csak a szent igétől, általad Jézus. Köszönjük néked, Urunk, hogy így esedezhetünk hozzád, és előre elfogadhatjuk a te akaratodat, és megnyugodhatunk abban, hogy Krisztus az első, hogy mindenek fölött ő uralkodik. Kérünk téged, hogy áld meg a betegeinket, a szenvedő testvéreinket kórházakban, vagy otthon. Könyörülj azon, aki halálos betegséggel vívódik, könyörülj azokon, akik az elmúlt héten álltak sír mellett, koporsó mellett. Kérünk, hogy vigasztald a gyászoló testvéreinket is. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy karolt föl az özvegyeket, az árvákat. Támogassad, Urunk, a te benned bízó embereket. Köszönjük, hogy így állhatunk előtted, és hisszük, hogy meghallgatod most is a mi esedezésünket. Nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Először is együttérző szívvel jelentem, hogy elmúlt héten halottunk volt Hajdú Károly, testvérünktől búcsúztunk, idősebb Hajdú Károlytól, aki 89 esztendős korában szólítatott el családja köréből. Temetése Tisza-szigeten volt április 3-án 13 órakor. Urunk, vigasztaló közelségét kívánjuk itt maradott fiainak és családja minden kedves tagjának. Hirdetem a testvéreknek, hogy házasságkötésre készülünk. Lakatos Bence jegyezte eljövendő élettársul sípos kincsővirágot. Házasságkötésükre 2018. április 28-án 13 órakor kerül sor itt a templomban. Isten vigye teljesedésbe a házasulandók szent szándékát. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten a szokott időben megtartjuk az alkalmakat. Hölgykoszorú lesz, ezt kiemelném a programok közül. Hölgykoszorú április 11-én, szerdán 18 órakor. Szeretettel hívjuk a hölgyeket, idősebbeket, fiatalabbakat erre a kedves alkalomra. Befejezésül buzdítom a testvéreket, hogy mindenképpen menjenek szavazni, és döntsenek józan belátásuk szerint. Segítse az Úr a mi népünket jól dönteni, helyesen dönteni. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora.